Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatóinkat a Kamassarok című műsor mai adásában.
Lubovszkiné Bodó Mária vagyok.
Én pedig Lukovics Milán. Előző adásunkban a virtuális világ fiatalokra tett hatásaival foglalkoztunk. Szeretnénk azt mondani a fiatalokra, hogy életvidámok, kalandrakészek, serdülő szó az valami ilyen fölpesdülő életszakaszt jelentene, és ezzel szemben nagyon sokszor erőtlen, egyenesen depressziós fiatalokkal találkozhatunk. Ez a virtuális világ, amiről most néhány adáson keresztül beszélgetünk, a felnőtteket is képes magával ragadni, függővé tenni, beszippantani, de a fiatalt talán még inkább. Ha minden igaz, akkor egy felnőttről elmondhatjuk, hogy rendelkezik valami fajta kiegyensúlyozottsággal, stabilitással, de egy kamasz, egy serdülő kor velejárója az, hogy elégedetlen önmagával, nincs teljesen megelégedve a testképével, ami oda vezet, hogy főleg lányok, hát ilyen mérhetetlen fogyókúrákat szoktak ilyenkor elkezdeni, de hát ebben a virtuális világban el is mosódik a számára a határ, a valóság meg a virtuális világ között, és arról is beszéltünk, hogy ez figyelemzavart okozhat, illetve az érzelmi stabilitását áshatja alá, döntésképtelenséget eredményezhet. A mai egyik kérdésünk az az, hogy milyen jó ötleteink vannak arra, hogy egy család hogyan tudja magát felvértezni, amikor az internet közelébe engedi a gyerekeit, vagy hát mennek azok maguktól, de hogy a család azért mégiscsak előbb-utóbb vagy a korral haladva, vagy a nyomásnak engedve, de hát a gyerek kezébe adja az okostelefont, vagy odaengedi a számítógéphez, internethez. Mire vigyázzunk, mire készüljünk szülőként, vagy fiatal családként ebben a helyzetben?
Hát az biztos, hogyha a műsorunkat hallva valaki azt gondolja, hogy na akkor most teljes tiltás következzen, és inkább ne is legyen a gyerekem kezében mondjuk okostelefon, és az internetet is szüntessük meg, akkor az valószínűleg egy rossz hozzáállás, mert valahogy hozzá kell őket szoktatnunk ahhoz, hogy jól használják a rendelkezésükre álló eszközöket. Úgyhogy az egyik alaptörvény, amit szerintem biztos, hogy ugyanígy lehet az internettel kapcsolatban is bevetni, az a ne eresszük el a gyeplőt elképzelés, amit már a korábbi adásainkban is körüljártunk. Hogy valahogy, ahogy a járókarácsát mindig fontosnak tartjuk a pici gyerek körül, hogy megóvjuk őt a mosószertől, a konnektortól és mindenféle veszélytől, úgy ezt a szerepet szerintem tovább kell vinnünk a kamaszodó gyerekünknél, és rácsokat, vagy hát ilyen ágyrácsokat, amik kapaszkodók is elhelyezni, tehát hogy nem engedni, hogy beszabaduljon az internet dzsungelébe, hanem valahogy egyrészt figyelemmel kísérni, hogy mik kötik le a figyelmét, másrészt pedig egész egyszerűen valamilyen módon szűrni és korlátozni. Szerintem az egyik legjobb pillanat, amit azt hiszem, hogy én elhalasztottam a mi gyerekeinknél, mert se eléggé tájékozott nem voltam, se pedig nem tudtam, hogy vannak ilyen lehetőségek, de például a Family Link nevezetű applikáció simán elérhető a Google Play áruházban, és egy roppant jó ötlet mondjuk egy olyan családban, ahol most kapja az egyik gyermek mondjuk az első okos telefonját. Ami azt jelenti, hogy ez az applikáció arra képes, hogy egyrészt szűri a tartalmakat, például a YouTube videót azt eleve teljesen ártalmasnak tartja, és nem engedi YouTube videózni a gyerekünket az okostelefonon, és beállítható, hogy milyen játékkal játszhat, pontosan mennyi időt. Ez azt jelenti, hogy ha a gyerek valami újat tölt le, arról a szülő értesítést kap, és engedélyhez van kötve az az applikáció. Tehát ha például a gyerek online tanul, most a mai világban ez nagyon sűrűn előfordul, és szerintem nagyon sok gondot is okozhat, akkor a szülő értesül arról, hogy most a gyereke azt várja, hogy engedélyezi-e ezt az újabb játékot. És akkor ugye az ágyrácsokat, ahogy helyezzük, vagy a járókarácsot, ahogy helyezzük kijebb, nyilván lehet ezt esetleg az időkorlátot változtatni, vagy módosítani azt, amit játszani vagy foglalkozni akar az a gyerek, és szerintem, ahogy telnek az évek, mindig időt nyer a szülő, az időnyerés is egy korábbi ötletünk volt, hogy nyerjünk időt. Hát nyerjünk időt, mert már nem ugyanazzal akar majd foglalatoskodni a 15 éves, mint a 12 évesünk, tehát érnek közbe. Ezért roppant fontos, hogy ott legyünk, amikor veszélyes tartalmakhoz jutnak véletlenül hozzá, vagy pedig egyszerűen a mérhetetlen tárháza az internetre rájuk zúdul. Ilyen szerintem alapelv a ne eresszük el a gyeplőt mellett, az, hogy annyira hangos, amit csinálsz, hogy nem hallom tőle, amit mondasz. Ez egy jó pofa gondolat a serdülőkorhoz mindenféleképpen, és itt az internet kapcsán is mondhatjuk, hogyha a mi saját szokásaink ijesztőek, és sose beszélget velem úgy a gyerekem, hogy a saját telefonom ne világítaná meg az arcomat, vagy a laptop nyitva van mindig, és úgy próbálok kommunikálni a családban, vagy pedig tényleg engem is, hogy oda kötöznek ezek a internetes tevékenységek, akkor egész biztos, hogy nehezebben tudom majd mondani a gyerekemnek, hogy ő tegye le. Ugye egy olyan világban élünk most, múlt március óta, hogy biztos, hogy rengeteg gyerek oda van kényszerítve a tanulás miatt, 9-től felfele a gépek elé és az internet elé, úgyhogy sokszor a szülő közben dolgozik, tehát ez egy nagyon nehéz időszakot élünk. Általában a 12-eseket szokták megszavazni ennek a helyzetnek a veszteseinek, nekem van 12-es gyermekem is. Én magam azt mondom, hogy a 9-esek a vesztesei ennek a mostani időszaknak, mert ők a legfiatalabbak az online oktatott gyerekek közül, és rettenetesen nem erre van igény az ő idegrendszerüknek. Az, hogy azt gondolom, hogy egy 12-es most túléli azt a sok szívfájdalmat, hogy mennyi jó poérról, meg jó élményről marad le, viszont tanulásra is ki tudja használni az időt. Még egy 9-es is, hát biztos vannak jó szándékú 9-esek is, akik igyekeznek tanulni, de hát nagyon nehéz. Sokszor a saját óráimon látom, hogy az arcán tükröződik egy másik képernyő, tehát nem azt nézi, ahol én beszélek, hanem közben ők online játszanak. Megszólítom, akkor persze természetesen próbál valamit mondani, de látom, hogy teljesen szét vannak esve sokszor a 9-esek. Tehát, hogy ugye ezek a mindenféle technológiák már itt korábbi adásokban is elhangzott, hogy ugye veszélyeztetettek mindenképpen a figyelemzavar kialakulásával kapcsolatban. Mi játszik szerepet a figyelemzavar létrejöttében, még azokon túl, amiket említett?
Még azért reflektáljunk egy kicsit az elhangzottakra, hogy szépen, ahogy észreveszem, az ilyen 20-as évei végén, vagy 30-as évei elején járó szülők, hát nagyon sokszor a veríték leveri őket annak a szónak a hallatáról, hogy járóka. Tehát a saját diákjaimon is azt látom, hogy azt is tanítják nekik, hogy hát ne mondjanak a gyereknek nemet. Na most, ha a gyerek ebben ő bele, akkor azért azt gondolom, hogy nehéz lesz neki egyszer csak elkezdeni nemet mondani. A másik ilyen megfigyelésem az az, hogy nagyon sokszor, hát 18 éves korra réges-régen, de nem egy esetben jóval korábban kicsúszik az a gyerek a szülő kezéből. Kicsit az is az érzésem, hogy az internet ennek eszköze, mert az internet dzsungelében a szülő nem tudja követni a gyereket, tehát ott eleve. Talán éppen ezért is menekül ebbe az irányba a gyerek, mert hát ott úgy érzi, hogy olyan terepen mozog, ami a szülő számára lényegesen idegenebb.
Ebben biztos vagyok, hogy amikor már teljesen a saját maga birtokolja az okostelefonját, szerintem egy nagy lépcső az az önálló okos eszköz. Mindegy, hogy tablet vagy telefon vagy mi. És ezért, most nekem azért mondtam példának, hogy 7-esként megkapja az első okos eszközét, mert nálunk valahogy ez vált be, hogy akkor 7-ben telefonról okostelefonra váltottak a gyerekeink, és akkor már tényleg addigra tarthatatlanná válik, annyira követelik a gyerekek, is éreztem, hogy ahogy egyre kisebb, tehát a kisebb gyerekeink már hamarabb szerettek volna okos eszköz, míg a legkisebb nálunk, hát már harmadikban azt mondta, hogy mindenkinek van telefonja, csak nekem nincs, és ő inkább családot is váltott volna akkor abban az időben, hogy egy okos telefonhoz jusson. De hát hál' Isten meggyőzhető volt, tehát ő is kiúszta 7-ig, de én azt mondom akkor, hogy amikor az első okos eszközt a kezébe adjuk, akkor ez egy akkora vonzerő, hogy örülni fog a szabályoknak is, mindegy lesz neki. Tehát, hogy szerintem akkora vágy van a gyerekben, nyilván az jó, ha nem előzzük meg a vágyát, hogy már akkor, ha már a 3 évesnek is van egy tabletje, akkor nem tudok mit mondani. De hogyha már egy ideje vágyódik az a gyerek, most nem tudom, hogy milyen korára tehető ez, de tegyük fel azt, hogy mondjuk 3-ba, 4-be eljut oda, hogy akkor mindenképp a szülő most már ad neki egy okostelefon, akkor örömmel fogja venni az összes szabályt. És pont a napokban találkoztam egy családdal, akik így kezdték az okos eszköz ajándékozását, hogy igen, de itt a Family Link, és ezeket használhatod az okostelefonodon, és nagyon boldog az a gyerek, tehát semmiféle mínusz nem él meg. Mi a magunk példáján, nekem az egyik dolog, ami sikerült, de már csak a legkisebb gyermekünknél, hogy itt van ez az okostelefon, avval kapod meg, hogy neked 9-kor a töltőn ott van a nappaliban a telefon helye. És elfogadta, mert annyira vágyódott rá, hogy ezt így együtt kapta meg a szabályt az ajándékkal, ami öröm volt, és azóta is, pedig eltelt most már 3 év, azóta is 9 órakor elmegy a telefonja aludni a töltőre, annak ellenére, hogy a bátyainak nem megy el a töltőre, de azt mi hibáztuk el. Lehet, hogy azt is egy idővel majd módosítani kellett volna, lehet, hogy majd most ezt is majd később módosítjuk, hogy nem 9-kor, hanem 10-kor, de hogy úgy gondolom, hogy a szabályokat, ha a szülő felkészülten kezdi ezekbe bevezetni a gyerekét, akkor sikerülni fog ezeket óvatosan becsempészni. Míg ha már elengedődött a dolog, mint hogy én gondolok a nagyobb gyerekeimre, nem hiszem, hogy most a 18 éves fiamnak el tudom venni az eszközét, és azt mondom, hogy most anya rátelepíti a Family Linket, és mostantól kezdve ezt és ezt nézheted rajta. Tehát ez a vonat elment.
Igen, én ezt történetileg tudom gyakorlatilag megerősíteni. Nekem a 2003-tól 2007-ig lévő osztályom volt az, ahol megjelent a mobiltelefon a gyerekeknél. Tehát még az az osztály úgy jött be, hogy nem volt senkinek. Már az első, tehát 9. osztályban egy-egy gyereknél volt, nem is igazán tudott vele jól élni, tehát mondjuk például egy nyári programon, de ez abban a néhány évben robbant, és 2007-re mindenkinek volt. Még annak a gyereknek is, aki eleinte úgy állt hozzá, hogy neki nem. Tehát már tulajdonképpen a szülei erőltették, hogy legyen, mert hát nem érünk téged utol, meg nem tudunk neked egy üzenetet küldeni, meg semmi. És akkor a következő ilyen forradalmi változás az az volt, amikor megjelent a gyerek zsebében az internet. És az is talán még gyorsabban lezajlott, nem kellett hozzá 4 év, és az viszont ugye gyakorlatilag a gyerek életvitele meg tudatállapota szempontjából jelentett egy óriási változást, mert attól kezdve a tudatában mindig ott volt az, hogy na vajon most itt mikor milyen üzenetet kapok, hiába kapcsoltattuk ki az iskolában, vagy mindenféle módon fegyelmeztük a gyerekeket, de mégis ott akkor már az agya az azon volt, illetve tulajdonképpen azt ő folyamatosan bekapcsolva akarta tartani, hogy le ne maradjon a interneten zajló dolgokról. Ugye már majdnem ezzel egy időben megjelentek ezek a közösségi portálok is, és akkor ott már nagyon... Ez már nagyon lebilincselte a gyerekeket.
Én azt látom, hogy a helyzet nem folyamatosan romlik, hanem tulajdonképpen egy kicsit javul is. Én sokszor optimista vagyok, amikor a fiatal szülőket látom, mert ugye ma már, aki szülő, az nálam 10-12 évvel vagy többel fiatalabb, és ők már úgy éltek, tehát én egy digitális bevándorló vagyok, avval, hogy 43 évesen kaptam az első okos eszközömet a kezembe, és a harmadik gyerekem születése után volt az első mobiltelefon a kezemben. Tehát azt kétségtelen, hogy avval, hogy mi egy kicsit ügyetlenek voltunk, hogy hogyan vezessük be ebbe a gyerekeinket. Én az unokahugaimen és unokaöcseimen, akik hát már 3-4 gyereket nevelgetnek, azt látom, hogy sokkal felkészültebbek, mert azt látják magukon, hogy ők is elvesznek ebben az online térben. És kicsit jobban, otthonosabban mozognak ezekben az applikációkban, míg én bevándorlóként annyira igazán még nem kattantam rá soha, vagy nem volt akkora jelentősége az életemben az online térnek, hogy ezt olyan ügyesen tudtam volna a gyerekeimnél kezelni. Tehát szerintem azért, akik most ebben nevelik a gyereküket, talán sokszor ügyesebbek is, az kétségtelen, hogy nagyon sok tudatosság szükséges egy szülőtől, egy fiatal szülőtől, hogy előre gondoljon arra, hogy hogyan fogja a gyerekét bevezetni az internet világába.
Nagyon reméljük, hogy akkor ennek is kialakul egyfajta kultúrája. Minden esetre mielőtt az idegrendszeri kérdésekre kanyarodnánk, hallgassunk egy kis zenét, mert nagyon megy a műsoridőnk, úgyhogy mit is fogunk hallani?
Presser Gábornak a Valaki mondja meg című dalát fogjuk hallani, és hát a fiataloknak a sok kérdését érezhetjük emögött, hogy hát valaki mondja meg, milyen az élet, és miért ilyen.
Valaki mondja meg, milyen az élet, valaki mondja meg, miért ilyen. Valaki mondja meg, miért szép az élet, valaki mondja meg, miért nem. Valaki mondja meg, miért jó az ember, valaki mondja meg, miért nem. Valaki mondja meg, miért lesz gonoszszá, valaki mondja meg, miért nem. Valaki mondja meg, kinek kell hinnem, valaki mondja meg, kinek nem. Valaki mondja meg, ki hova ér, milyen az íze az élet vizének. Valaki mondja meg, a hosszú évek miért tűnnek úgy, mint egy pillanat. Valaki mondja meg, mi az, hogy elmúlt, valaki mondja meg, hol marad. Valaki látta, hogy bántottalak már, valaki látta, hogy bántottam. Valaki mondja meg, miért vagyunk itt. Anyám azt mondta, hogy boldog légy, de anyám azt nem mondta, miért nem a földön. Anyám nem mondta, mondd miért.
Folytatjuk Kamarsarok című műsorunkat, és a figyelemzavarról beszélünk, amelyik kialakulhat, vagy amelyikre még rásegíthet a kisgyerekkorban használt okos eszközök internet vonzása a gyereknél. Méghozzá ennek a mechanizmusa az olyasmi, hogy van egy ilyen kocsonyaszerű anyag, ami bevonja az idegpályákat, mielinnek hívják, és ennek a termelődését a vibráló fények képernyő hatásai csökkentik, és ez az idegpályák kialakuló idegsejtek közötti kapcsolatokat károsítja, hogy ez a védő burok, ez nem termelődik ott a kellő mennyiségben. Ugye valamiképpen ez a védő burok sérül az idegpályák körül akkor is, amikor valaki hát sokat iszik, egész egyszerűen, és akkor hirtelen olyan idegsejtek vagy idegpályák között is vándorolnak az ingerületek, amelyek között egyébként nem. És hát akkor az illető egy kicsit bizonytalanabbul kezd el mozogni, vagy hát éppenséggel olyan hangokat hall, amelyeket nem adott ki senki. Úgyhogy ilyesmi hatása van ennek.
Erre egy példát találtam, sokat gondolkodtam, hogy egy praktikus, érthető példával, hogy lehetne ezt a mielinburkot megvilágítani, vagy ahogy egy még korábban mondtad, hogy szinapszisok jönnek létre, amik ugye megerősödve, körbevéve ezzel a burokkal lesznek a használható tapasztalatok az ember idegrendszerében. És ugye megtaláltam arra, hogy bujócska. Ez egy óriási, vagy szerintem nagyon jó párhuzam a videójáték, internetes mindenféle tevékenységgel szemben, hogy mi az, amire sokkal inkább szüksége van a gyerek idegrendszerének, mint arra, hogy online játszon, akár online okosító applikációval, bármivel. Annak egy nagyon jó ellenpontja szerintem a bujócska, hogy elképzeljük azt, hogy mennyi minden kell egy jó bujócskához. Eleve minden bujócska más. Tehát, hogy nem egyik se lesz ugyanaz, hiszen a résztvevők másak, esetleg a helyszín, máshova akar az a gyerek bújni, és ott kezdődik, hogy aki a hunyó, az biztos, hogy egy kis önfegyelmet gyakorol. Hogyha a hunyó les, akkor nem lesz vele öröm játszani. Tehát önfegyelmet fog többször gyakorolni, tapasztalni. Aki elbújik, annak jó helyet kell találni, nagyon körbe kell néznie. Hogyha mondjuk az akvárium mögé bújik, az egy tapasztalat, hogy ott látható voltam, vagy hogy nem takart el engem a porszívó cső teljesen, egy újabb tapasztalat, ügyesedjek. Hát folyamatosan tapasztalatot szerez és ügyesedik. Talán a legizgalmasabb az, hogy csendbe kell maradni, ahova elbújtam, hogy csendbe kell lennem. És ez egy tapasztalat, hát nem tudom, végig gondoltam, hogy hány olyan barátom van, aki csöndbe tud lenni, vagy tartani tudja a száját, ha mondok neki valamit. Tehát, hogy ez egy olyan érték, egy felnőttben is, ami talán itt kezdődik, hogy ilyen tapasztalatokat szerez az a gyerek, és nem pedig online tapasztalatokat. Na most itt vannak ezek a tapasztalatokat, amit így összeszedegettem a bujócska kapcsán, ezek valamilyen lenyomatot képeznek a gyerek idegrendszerében, és hogyha ez sokszor megismétlődik, akkor ez, ahogy lepecsételődik, megerősödve, megmaradhat, ha ez a mielin burok körbeveszi. Megmaradhat, hogy később egy olyan felnőtté váljon, először fiatallá, aztán felnőtté, aki csöndbe tud lenni, akinek vannak jó ötletei, tapasztalata, képes kicsit önfegyelmet gyakorolni. Úgyhogy ez egy, szerintem egy jó példa arra, hogy ilyen jellegű tapasztalatra van szüksége a gyerekünknek, mert ez valóban képez valami lenyomatot az idegrendszeren, míg tudjuk most már sok-sok kutatás után, hogy az online tapasztalatok, vagy az online ügyesedés, mondjuk, hogy egyre ügyesebben győzöm le a sárkányt, vagy egyre ügyesebben építkezek a különböző internetes játékokban, az sajnos nem képez ilyen lenyomatot az idegrendszerben.
Viszont figyelemzavart azt ki tud alakítani, vagyis azt vesszük észre, hogy ugye nagyon kis gyereket is nem egyszer odaengedik ugye a képernyő elé. Azt mondják ugye az okos emberek, hogy 3 év alatt a napi 2 órát meghaladó képernyőnézés az garantáltan hozzájárul a figyelemzavarhoz, vagyis utána a gyerek hát egyre kevésbé tud odafigyelni, egyre izgágább. Mit lehet akkor vele csinálni? Hát leültetjük a tévé elé, óvodáskorában is, vagy kisiskoláskorában is, vagy hát akkor már kiköveteli az első saját külön bejárató okos eszközét, hogy azon nyilván korosztályának megfelelő játékot játszon jó esetben, de hát magyarán szólva, aminek a figyelemzavarát köszönheti, a virtuális világ és a technológia, utána pont ezzel próbáljuk kezelni a figyelemzavarát, ami hát 22-es csapdájának tűnik.
Mit lehet akkor tulajdonképpen tenni, hiszen aki beleképzeli magát a szülőnek a helyzetébe, aki esetleg otthon van 2-3 kisgyerekkel, vagy hát többel is, akiket jó lenne egy picit nyugton tartani, vagy jó lenne valamit, legalább egy mosogatást véghez vinni, különösebb katasztrófa nélkül, hogy milyen tevékenység lenne az, ami az online-nak alternatívája, vagy a virtuális játékoknak, applikációknak az ellenpontja lehetne. Ami viszont segít olyan tapasztalatot szerezni, ami aztán valamire viszi azt a gyereket.
Valószínűleg nem fogunk itt a kedves hallgatóknak semmi újat mondani, de gyakorlatilag azt, ami eddig is, meg a mai világban is bőségesen rendelkezésre áll, tehát természet, mozgás, sport, zene, képzőművészet és a szülőkkel töltött idő, vagy hát valódi játékkal töltött idő. Sokat gondolkoztam ezzel, hogy mondjuk akár még egy jó 50 évvel ezelőtt is például a faluhelyen a gyerek, hát miután nem volt persze internet bőven nem, tehát még a tévéadás is nagyon-nagyon korlátos volt, ezért nem 100%-ban mondjuk dolgozott. Illetve lógott a falusi gyerekekkel a patakparton, a domboldalban, a fák fára mászva, és így tovább, és így tovább. Erre a világra már talán egy kicsit ilyen romantikával gondolunk, de azért még a városban is, meg a 21. században is, 20-as években is, azért hát nincsen már patak sok esetben, de viszont azért mégiscsak a sport, a zene, a művészet, a játék, hát azért az ott van, ennek a lehetősége ott van, és hogy most itt nem egyszerűen csak itt a letűnt időket szeretnénk emlegetni, vagy múltba révedni ezekkel az ötletekkel. Ugye az, hogy mitől javul akár a gyereknek az iskolai teljesítménye, vagy akár egy iskolának az eredményessége, erre vonatkozó vizsgálatok viszont megerősítik azt, amit mondunk, vagy amit hát valószínűleg amúgy is mindenki érez, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy mondjuk egy gyenge tanulmányi eredményt, azt korrepetálás, külön óra, szakkör, külön tanár, ilyesmi fog fölemelni. Most egy iskola esetében hát nem ezt az utat választották, hanem Kodály módszert vezettek be, zenét tanítottak a gyerekeknek, kórus szerveztek, megemelték a művészi tantárgyak óraszámait, és érdekes módon a tanulmányi eredmények is javultak ebben az iskolában.
Sokszor én magamon is tapasztalom, és biztos vagyok benne, hogy sokan gondolják, úgyhogy nem jó, ha unatkozik a gyerek, és a gyerekek is tudnak ilyen végtelen idegesítőek lenni, hogy nem tudják magukat lekötni valamival, és akkor rángatja a szülőt. Sokszor láttam már ilyet, hogy a szülő próbálna beszélgetni egy rég nem látott ismerőssel, és akkor valahogy egy ilyen idegesítő valamibe torkollik a dolog. Tehát, hogy az unalom az nem baj, hogyha valamelyik gyerek unatkozik egy kicsit, akkor előbb-utóbb egy könyv után fog nyúlni, vagy szívesen épít valamit. Ha már végleg kiszolgáljuk internetes eszközökkel, akkor nem fog visszakanyarodni könnyen a könyvhöz, a legóhoz, a kockákhoz, amikből építhetne. Szóval azt gondolom, hogy főleg azoknak a hallgatóinak, ahol kicsik gyerekek is vannak, hogy nem tragédia az, hogyha szaladgálnak, vagy rendetlenkednek, vagy éppenséggel unatkoznak.
Innen fogjuk folytatni a következő alkalommal, szinte félbe kell hagyni a mondatot, de nem baj, 2 hét múlva is lesz kamassorok, köszönjük a figyelmüket, és 2 hét múlva is várják Önöket a műsorvezetők.
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán.
Otthon a családban, kamassorok. Bodó Mária műsorát hallották.
Híreink következnek.
Felszentelték a nyíregyházi görög katolikus papnevelő intézet megújult kápolnáját.